Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Társadalmi vitára bocsátották a tanárok továbbképzésének új szabályait. A tervek szerint gyakrabban 7 helyett 5 évente kellene oktatásra menniük. Míg korábban ők döntöttek arról, hogy milyen órákat vesznek, ezek felét már az iskola igazgató írhatná elő számukra. Balatoni Katalin köznevelésért felelős helyettes államtitkár szerint fontos, hogy a tanárok megújítsák tudásukat. Tervek szerint ráadásul ez a jövőben kényelmesebben távoktatás keretében történhet meg. Varga Mónika készített interjút Balatoni Katalinnal.
Abban szeretnénk ezekkel a képzésekkel segítséget nyújtani a pedagógusoknak, vagy például a digitális oktatást hogyan tudják megjeleníteni, melyek azok a tartalmak, amik az alaptanterv, illetve az alapprogramban foglaltatnak, melyek azok a felületek. Ott van 222 okos tankönyv elérhető, több mint 40 ezer interaktív feladattal, hogy ezeket megtanítani, megmutatni, hogyan tudják használni, hogyan tudják a diákok használni a tudást. Azt nagyon fontos, hogy mindig képesek legyünk megújítani, és tartalmában is, módszertanában is a lehető legjobban jussunk el a gyerekekhez. Annyi átalakulás várható, hogy az eddigi 7 év helyett 5 évre csökken annak az időtartam, míg ezt a 120 órát szükséges teljesíteni. Ennek 50%-et, tehát 60 óra olyan továbbképzési formában tud megvalósulni, amit online nagyon-nagyon korszerű keretek között, és ráadásul ingyenesen is.
Minden képzés ingyenes lesz?
Azok a képzések, amelyek a kötelező körbe tartoznak, azok igen.
Továbbképzések feléről az iskola igazgatója dönthetne. Ezt miért tartották fontosnak, hogy ne a tanárok határozhassák meg azt, hogy milyen irányba menjenek a továbbképzés során?
A tanárok továbbra is meghatározhatják 60 óra keretén belül. Ugye ez a minimum, amit teljesíteni kell, és ezen felül nyugodtan lehet további képzéseket, kurzusokat teljesíteni, tehát itt most a minimumról beszélünk. Tehát ez a 60 óra, ez továbbra is szabadon választható minden pedagógusnak, és az, amit pedig az igazgatók jelölnek ki, azok pedig olyan képzések, amik tartalommegújító képzések, olyan módszertani képzések, amelyek a korszerű pedagógiai elveket követik. Ők ismerik legjobban a kollégáikat, az ő irányultságukat, az ő szakmai támogatásuknak a szükségességét, tehát a legjobb és a legmegfelelőbb ember, aki ugyanabban a közösségben dolgozik, a legjobban ismeri a pedagógusait, a legjobban fog tudni segíteni az ideális választásban. Ő átlátja, hogy az iskolának mire van szüksége, a pedagógusnak mire van szüksége.
A továbbképzésnek egy része az NKE pedagógus képző karán valósul majd meg a tervek szerint. Miért éppen itt? Hát számtalan pedagógus képző kar intézmény létezik az országban. Miért ragaszkodnak ehhez az egy intézményhez?
Most is a továbbképzés kötelező képzés során a Közszolgálati Egyetem pro bono rendszerén keresztül valósul meg. Tehát ez egy olyan innovatív képzési hátteret tud biztosítani, ami egész biztos, hogy rugalmas és megfelelő és kipróbált. És azt szeretnénk, hogyha természetesen ugyanúgy, hogy az országnak van egy alapprogramja az oldában, egy nemzeti alaptanterve az iskolában, egységesen tudnánk biztosítani azokat a tartalmakat, amelyeket hozzáférhetővé teszünk így a pedagógusoknak.
Mennyivel nő ön szerint a továbbképzések miatt a tanárok túlterheltsége, munkaterhe?
Valójában ebben semmi új nincsen olyan értelemben, hogy eddig is kellett ezeket a képzéseket teljesíteni, sőt, teljesítették is a kollégák, tehát hogy ilyen szempontból semmi újdonság nem lép be a rendszerbe. Az említett pro bono rendszer és az, hogy nagyon sok képzést úgy szeretnénk biztosítani, hogy online formában valósuljon meg, ez nagyon sok rugalmasságot fog adni az eddigiekhez képest, és nagyon sokan fogja segíteni a pedagógusokat abban, hogy a saját időbeosztásuk szerint a saját ritmusokban tudják teljesíteni a képzéseket.
Jövőre első alkalommal hirdett felvételit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új kara, a Nemeskürti István tanárképző kar. A hallgatókat új módszerekkel is tanítják majd, és a képzésben nagy hangsúlyt kap a közösségépítés, mondta el a kar osztályvezetője. Szakos Enikőt Zsámboki Zsolt kérdezte.
Azért indul tanárképzés, pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, mert hisszük, hogy a pedagógusi hivatás az épp annyira a közösség és a közjó szolgálata, mint az egyetem portfóliójába tartozó valamennyi másik szakon. Ezért a hazai renti kötelességből szállunk be a tanárképző intézmények előkelő magyarországi sorába. És egyébként az is látható, hogy erre igény is van, hiszen növekszik azoknak a száma, akik a pedagógus pályát választják hivatásunknak, így ki tudjuk szolgálni majd a jelentkező igényeket.
Milyen szinteken indul a pedagógus képzés?
Az óvodapedagógustól indul, majd lesz tanítóképzés, és nagy létszámban várjuk az osztatlan tanárképzésre jelentkezők számát. Itt kifejezetten a legnépszerűbb közismereti tárgyat oktató képzések indulnak, tehát magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz, angol, német nyelv és kultúra, valamint az Észak is elindul nálunk, ahova várjuk a jelentkezőket.
Hol taníthatnak az önöknél végzett pedagógusok?
Aki a tanárképzésre jelentkezik, az az 5. évtől tudja az általános iskolában tanítani a gyermekeket, valamint a tanítóképzésben van arra lehetőség, hogy bizonyos modul elvégzésével akár az 5. 6. osztályba feltaníthatnak a műveltségi területüknek megfelelően. Fontos megegyezni a szakoknál, hogy bölcsész szakok is indulnak a Nemeskürti István tanárképzőkaron, mégpedig annak érdekében, hogy azok a pedagógusok, akik bár az osztatlan tanárképzésben elsősorban tanárok lesznek, és csak utána tudósok, hogyha szeretnék mélyebben megismerni és jobban elsajátítani szakterületüket, akkor egy nagyobb modul elvégzésével, abban a 10 fél évben, tehát évveszteség nélkül, vagy anélkül, hogy többet kellene az iskolapadban fél évek számában tölteni, megszerezhetik a bölcsész diplomát.
Milyen módszerekkel képzik a jövő tanárait? Szerepet kap-e például a digitalizáció?
Mindamellett, hogy követjük a tanárképzés hagyományait és azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket már évtizedek, évszázadok óta ismerünk és látunk, azokat mi is szeretnénk megőrizni. De ha már a digitalizációt említi, akkor nagyon fontos, hogy a személyes kapcsolatra, a tanár személyére és az ő személyes kapcsolataira nagy hangsúlyt fogunk fektetni, hiszen pont ebben a korszakban értékelődik az fel, hogy kikkel találkozunk és kikkel beszélgetünk, kiktől tanulunk. Tehát a közösség egy nagyon fontos eleme lesz a közszolgálati egyetemi tanárképzésnek, éppen ezért kis csoportos képzések indulnak nálunk, ahol nem csak a hallgatók fogják egymást nagyon jól ismerni, ezzel erősítve mind a tanári hivatástudatot, de a közösséget is, de a pedagógusok és a nálunk oktatók is olyan személyes kapcsolatot tudnak kiépíteni, ami segíti az ő szakmai fejlődésüket. De talán, ha egy dolgot kell kiemelnem, ami egyedisége lesz a képzésnek, az a gyakorlatorientáltság, ez lenne a kulcsszó, és ennek több pillére is van. Az egyik, ami itt kezdődik az egyetem falain belül, az a szakképesítés mellett, tehát amellett, hogy a szaktudás megszerzése mellett pontosabban megtanulják azt is minden területhez, minden témához, hogy azt hogyan kell oktatni. Tehát egy gazdag módszertani eszköztár mellett, amellett, hogy azt megkapják, gyakorolni fogják már az első évektől azt, hogy azt hogyan is kell tanítani, hiszen tudjuk, hogy valamit megtanulni és valamit átadni egy egészen más készség. Erre nagy hangsúlyt fektetünk. Emellett a következő pillére, vagy a következő szakasza a gyakorlatorientáltságnak az, hogy olyan osztálytermi helyzetekbe kerülnek, megint csak már a képzés elején, ami felkészíti őket arra, hogy magabiztosan álljanak majd ki 6. évben, úgymond, amikor már gyakorló pedagógusok az osztályterembe, az osztályközösség elé, hiszen tudjuk, hogy ez egy nagy megtartó erő, ez csökkentheti a korai pályaelhagyást, hogyha minden lehetőségre, ha minden történésre felkészülnek. Ez segíti majd azt, hogy olyan köznevelésben oktató pedagógusok segítik az ő munkájukat már az első évtől mentortanári rendszerben, aki valóban meg tudja mutatni, hogy melyek a mindennapi feladatok, amelyekre fel kell készülni. És a terepgyakorlatok a harmadik nagy pillére a gyakorlatoknak, ami egyrészt azt is jelenti, hogy Kárpát-medence szerte utaznak majd el különböző tantárgyakra fókuszálva a hallgatóink, hogy egyrészt a tanári hivatás tudatukat erősítsük, ezt a tanári identitást, amellett, hogy a tudásukat mélyítik, és azt élményszerűen megtanulják, amellett a nemzeti identitást is erősítjük, éppen ezért a határon túli területekre is szervezünk majd ilyen utakat.
Mivel segítik a diákokat, hogy csak a tanulással foglalkozzanak?
Nagyon fontos számunkra, hogy a hallgatóink itt töltött éveik alatt valóban a tanulmányaikra tudjanak figyelni, és ne kelljen mellette munkát vállalni, ezért a tanulmányi és a szociális ösztöndíjak mellett egy kiemelt ösztöndíjjal is segítjük a pedagógusaink éveit. Itt a tanulmányi ösztöndíjak többszörösére kell gondolni, ami mellett tényleg már csak arra kell odafigyelniük, hogy elsajátítsák a pályára szükséges készségeket és tudást.
Mikortól lehet felvételizni, és mikor indul a képzés?
Hamarosan indul a felvételi, ezért a nyílt napjainkra, eseményeinkre már nagyon várjuk a középiskolásokat, de bárkit, szülőket, pedagógusokat, hogy megismerkedjenek velünk. És jövő év szeptemberétől már indul a képzés, úgyhogy a Nemeskürti István tanárképzőkar várja a végzős hallgatókat, hogy jelentkezzenek.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Jól teljesítettek a magyar tanulók a nemzetközi számítógépes és információs műveltség mérésben, számolt be az oktatási hivatal elnöke. Brassói Sándorral Kalapos Mihály készített interjút.
Ilyen nagy volumenű, összehasonlító kutatás, hát az utóbbi sok évben nem történt. Egyébként 34 ország vett részt ebben a nemzetközi összehasonlító vizsgálatban, mérésben. Több mint 130 ezer tanuló vett részt szerte a vizsgálatban az Egyesült Államoktól kezdve Kazasztánon, Koreán, Tajvanon keresztül Magyarországig. Magyarországon 155 iskola 179 osztályának közel 3500 tanulója töltötte ki az informatikai tesztet, és egyébként magát a összes többi feladatot az oktatási hivatal végezte el, tehát a hazai felméréstől kezdve a nemzetközi adatszolgáltatást is.
Hogyan szerepeltek a magyarok?
Ez a nemzetközi mérés, ez egyébként a tanulók szintjén egyrészt a számítógépes és információs műveltséget vizsgálta, másrészt pedig az informatikai gondolkodást vizsgálta, ezek külön modulok voltak. Magyarország a számítógépes és információs műveltség vizsgálatában részt vett, ugye ez vizsgálta azt, hogy a számítógépet kutatásra, alkotásra, kommunikációra, tanulásra hogyan használja fel a tanuló otthon, iskolában, közösségi életben, és sok más országhoz hasonlóan Magyarország részéről nem vettünk részt az informatikai gondolkodás, probléma megoldó gondolkodás folyamatának a vizsgálatában. Ezt még egy meglehetősen új területnek tartottuk, ahol még álláspontunk szerint ki kell fornia a vizsgálati módszereknek, de ez a második blokk, ez egyébként nagyjából azt vizsgálta, hogy milyen lehetséges megoldások vannak egy adott formában úgy reprezentálva, hogy a információ feldolgozást egy számítógép hatékonyan véget tudjon hajtani. Tehát ebben a számítógépes és információs műveltség blokkban vett részt Magyarország, és egyébként ebben tizedik volt Magyarország a 34 ország közül, úgy tizedik, hogy egyébként az első négy ország, Korea vagy például Tájván, ezek azért a 515-540 pontos átlag eredménnyel szerepeltek. A nemzetközi átlag eredménye az összes résztvevő országnak ez 476 pont volt, és Magyarország a 476 ponthoz képest 505 ponttal jelentősen meghaladta a nemzetközi mezőny átlagát, és gyakorlatilag olyan országokkal van egy szinten, mint Finnország, vagy Lettország, vagy Svédország, és megelőz olyan országokat a pontszám alapján, mint Németország, Franciaország, Luxemburg, Olaszország, vagy Szlovénia, van, akik ez jelentősen is. Tehát a magyar tanulóknak ez a számítógépes információs műveltsége tényleg nemzetközi szinten jónak mondható, mert az, hogy pontszám szerint tizedik, de egyébként országcsoport szempontjából a második, az élmezőny utáni következő országcsoporttal együtt szerepel, ahol az ország között nincs jelentős eltérés, ez nagyon-nagyon jónak mondható.
Csak nem 4000 diák mérte össze tudását a Pénzmúzeum és a Pénziránytű Alapítvány versenyén, amelyet a Magyar Nemzeti Bank megalapításának 100. évfordulója alkalmából indítottak. A verseny célja az volt, hogy a fiatalok megismerjék az MNB első 100 évét, az 1924-es alapítástól kezdve egészen napjainkig, mondta el Révé Szemese, a Pénzmúzeum edukációs mentora. Szabó Gergő beszélgetett vele.
Mi itt a Pénzmúzeumban kiemelten fontosnak tartjuk a pénzügyi edukációt és a pénzügyi tudatosságra való nevelést. A kvízverseny ösztönözte a fiatalokat a pénzügyi kultúrájuk fejlesztésében, valamint az idén 100 éves fennállását ünneplő Magyar Nemzeti Bank átfogóbb megismerését.
Milyenek voltak a visszajelzések úgy a diákok részéről, és hányan vettek részt rajta?
Nagyon magas létszámmal vettek részt, ugye középiskolásoknak és egyetemistáknak szólt ez az országos kvízverseny, és közel 4000 diák vett részt ebben a versenyben. Minden bizonnyal a mutatóink azt mutatják, hogy nagyon népszerű volt, és átfogó képet kaptunk a fiatalok, mennyire tudatosak a gazdálkodás terén, valamint mennyire ismerik a Magyar Nemzeti Bank gazdaságban betöltött szerepét és történetét.
És mennyire ismerik tényleg, mi derült ki a fiatalok pénzügyi ismereteiről, és úgy mit tudnak például a Magyar Nemzeti Bankról?
egyre többet. Tehát azt látjuk, hogy a munkánk lassan gyümölcsözik, tehát egyre több ismeretet gyűjtenek össze. Az elért helyes megfejtések és magas pontszámai alapján kimutatható, hogy jól felkészültek a diákok, és bízunk benne, hogy ez a tudás, amit magukévá tettek, maradandó. Mi segítettük a diákokat azáltal is, hogy a honlapon elérhető volt egy ilyen kis összefoglaló, tehát fel tudtak készülni erre a versenyre.
Volt-e már egyébként hasonló verseny fiataloknak korábban, illetve terveznek-e még ilyet, vagy esetleg más tematikájút?
Igen, ez az idei verseny a tavalyi év mintájára készült, ugyanis tavaly a Forint Hősök Tere, illetve a Neumann Next verseny is hasonlóan zajlott, és erre épült az idei versenyünk is. Az, hogy jövőre milyen lesz, az legyen egy kis meglepetés.
Az általános és középiskolás diákok pénzügyi tudatosságát szeretné fejleszteni, az a tavaszi téma hét, amelyet három minisztérium, a Bankszövetség és két alapítvány is támogat, illetve koordinál. Dobanics András összefoglalója.
Elindult a jelentkezés az általános és középiskolák számára a 2025 márciusi pénzhét pénzügyi és vállalkozói téma hétre, mondta el az Inforádiónak Hergár Eszter, a pénziránytű alapítvány kuratóriumi elnöke.
Az előző tanévben közel 1300 iskola, 203 ezer diákja kapcsolódott be ebbe a programba, és reméljük, hogy az idei év is hasonlóan sikeres lesz, mint a tavalyi.
A pénzhét célja a diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztése, mondta el a szakértő.
Az általános és a középiskolákban gazdasági és pénzügyi témájú tanórákat tartanak, felkeltik az érdeklődést. Egyrészt saját tanárok, illetve számos esetben a pénzhét során külsős szakemberek, külső meghívottak tartanak órát. Ugyanakkor fontos megjegyezni azt, hogy a fiatalok nem csak ez alatt az egy hét alatt találkozhatnak az alapvető pénzügyi gazdálkodási ismeretekkel, hanem ezek az ismeretek immár 9 éve a tananyag részét is alkotják.
A diákok általános iskola harmadik osztályától egészen az érettségig minden évfolyamban tanulnak alapvető pénzügyi és gazdálkodási ismereteket, jegyezte meg Hergár Eszter.
A témahétre bármelyik iskola jelentkezhet, már lehet regisztrálni a pénzhét.hu honlapon, és itt megtalálják a tanárok az egyes korosztályuk számára kidolgozott tananyagokat is.
A pénzhét programban részt vesz a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Magyar Bankszövetség, a pénziránytű alapítványa tudatos pénzügyekért, valamint a Junior Achievement Magyarország oktatási vállalkozás szervezési alapítvány.
Vezető gyógyszer- és vegyipari vállalatok köztük a Richter, az Aegis, a MOL és a Borsodkem összefogtak, hogy népszerűsítsék a kémia oktatását és a kémia tantárgyat. A középiskolások közül egyre kevesebben választják ezt a tantárgyat továbbtanuláskor. Volt olyan év, amikor az ország összes felsőoktatási intézményében mindössze 20-25 diákot vettek fel kémia szakra pedagógus szakirányjal, mondta a Magyar Kémikusok Egyesületének elnöke, az ELTE egyetemi tanára. Szalai Péter hozzátette, a kezdeményezésük egyik célja, hogy a következő 3-5 évben 20%-kal növekedjen a szakirányú közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők száma.
Az összefogás abból indult ki, hogy a Magyarországon a nemzetgazdaság szempontjából nagyon fontos iparterületen, tehát a vegyiparban és a gyógyszeriparban egyre nagyobb a munkaerőhiány. Ennek láthatók a nyomai már az egyetemeken is, ahol a jelentkezőknek a száma nagyon kicsi, és hát látható az iskolákban, ahol egyre kevesebb kémia tanár van, és ebből következzen egyre kevesebb gyermek, aki a kémia után érdeklődik. Bár mindegyik szereplő óriási nagy erőfeszítéseket tett eddig is annak érdekében, hogy ez másképp legyen. Népszerűsítettük a kémiát, vonzó programokat csináltunk gyerekeknek, de valahogy a számokat nem sikerült javítani. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen összefogás segíthet abban, hogy láthatóvá váljon az, hogy van itt egy tudományterület, aminek nagy nemzetgazdasági jelentősége van, amely egy perspektívát jelenthet bárkinek az életében, és egy olyan tudományról van szó, ami rendkívül fontos a mindennapi életünk során, még ha nem is gondolnánk azt. Kémia BSC szakra az elmúlt 10 évben egyharmadára csökkent az első helyen jelentkezettek száma, és ezzel párhuzamosan a felvettek száma is. A kémia tanárnak jelentkezők esetében ez a szám ez még rosszabbul néz ki. Nagyon alacsony számra szinte a túlélés határára került az, hogy kémia tanárokat egyáltalán tudnak-e képezni az egyetemek.
Katedra. A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!